Franciaország, Párizs. Két hónappal korábban, áprilisban. André szerette Párizst, főleg tavasszal. Az illatát, a langyos párát és a szikrázó fényt. Ahogy most a Bachamon Park bejárata felé sétált, eszébe jutottak a nizzai évek. Ott közel a tenger, kékebb az ég, világosabb a fű, pasztelesebb minden. Nizza könnyen tud lágy és halvány lenni, mert szinte a mediterrán világ része. Oda felmerészkedik a dél, a természet és a szellem harmóniája. A nyugat szíve, Párizs viszont hiány van ennek. A dél hangjának, a fény fehéredésének, a ridegséget üldöző földközi tengeri szőkeségnek. Ezért örül ez a város, amikor tavasszal a szél kisöpri belőle a tél szürkeségét, és az utcák egyik napról a másikra ragyogni kezdenek. Párizs ilyenkor oldott, könnyed és lebegő várossá válik. André ezt szerette. Ahogy tavasszal ebben a kifinomult metropoliszban összekeverednek az égtájak. Párizsban mindig minden az iskolázott élet stílusáról, a nyugat fölényéről szólt, vagyis a dél és a kelet legyőzéséről. De tavasszal ide is betört a dél érzékenysége, művészi hajlama is könnyed életvitele. Összevegyült a nyugat kulturáltságával és a kelet távoli tájairól Párizsba szivárgok rendet bomlasztó törzsi barbárságával. André számára ilyenkor lett a francia főváros igazi és valós. Az ingerekkel teli, kicsit zűrzavaros, mégis mély, mindent összeolvasztó európai életérzés központja. Értette, érezte és szerette ezt. Szerette Párizst. De ugyanezért szerette Londont is, ahol már 2 éve élt. A francia idegen légióban azt mondták róla, hogy küvé katona, akiben, mint egy jó borban, összesimult a magyar származás, vagyis a kelet, és a felnőtt francia élet tanulságai, tehát a nyugat. De ma már, a Nizzában és Genovában töltött évek után, André kicsit déli is volt. Az volt, mert ahogy múltak az évek, rájött, hogy az élet egyre szebb lesz, ahogy fogy. Ahogy ezt a déli, a mediterrán ember ösztönösen érzi. A déli ember ilyen. Látszólag semmit sem tesz, csak belül él. Megél mindent, ami megadatott. Mert az idő fogytán és egyre jobban megbecsüli az életet. Ő leginkább Adrient és a 14 éves Fruzsit. És saját magát, a saját útját. 3 éve történhetett vele ez a változás, az érzékenyebbé válás. Ha már valamihez kötnie kellene, Genovan és Nizzán kívül persze. Ő legalábbis így emlékezett, hogy egy koreai utazás tette ezt vele. Azóta még jobban megbecsüli az időt és ünnepli az életet. Akkor is április volt, mint most tavasz és cseresznyefa virágzás Szöulban. A születés és elmúlás színjátéka a természetben. A koreaiak kiültek a parkokba, és komótosan, nyugodtan szemlélték az élet drámáját. Egyik héten még a virágzást, a születést, másik héten viszont már a halált. A gyorsított, sűrített életet. Felsóhajtottak, amikor a fákról egy szél áramlat letépte a halvány rózsaszín virágszirmokat. Amikor a természet az elmúlást, a végzetet lelte feléjük. André jobbra fordult és belépett a park gyönyörű kovácsolt vaskapuján. A francia grandeur és felsőbbrendűség egyik szimbólumára, a Versailles palotára emlékeztető polgármesteri hivatal pompázatos neobarak épülete így most a háta mögé került. Amikor a burzsoázia az uralma alá hajtotta a várost, Haussmann báró kivilágított sugárutakat vágott Párizs évszázados koszos épület erdejébe. Akkor születtek ezek a közpaloták. André elsétált a tökéletes állapotban tartott szobrok mellett, az állandóan újra festett kovácsoltva spadok és a díszes zeneszínpadok között. Kikerült a színes tavaszi virágágyásokat. Illatfelhő és ápolt 1,5 évszázados kultiváltság árat felé. Ez volt maga a nyugat, az intenzív gazdagság és a művelt közösségek birodalma. Itt nyoma sincs a kelet nomád törzsfőinek, az akarnokoknak, akik mindig meg akarják menteni a saját világukat. akik gyorsan száguldva, türelmes építkezés nélkül szeretnék behozni a lemaradást. Akik egyetlen parkot hoznak helyre, egyetlen várat újítanak fel, azt is maguknak, de azon kívül mindenhol hepe-hupa, omladozó vakolat és gaz. Próbálják a víziójuk szerint a képükre formálni a keletet, és nyugattá tenni hirtelen. Vagy legalább híddá tenni a kettő között, de mindenképp mássá, mint ami. Ezért végül mindig mindent lerombolnak. Pedig ők épp az ellenkezőjét akarták. Valójában építkezni szerettek volna, mint most, Putyin. A keleti világot megint az emberi őrület irányítja. André hangosan folytatta a magában szőtt gondolatot, miközben rátámaszkodott a Szibilla templomhoz vezető függőhíd acélkorlátjára, Bernard Émié mellé. Az őrület irányítja, mert keleten a félelem helyett újra a kapzsiság és a hatalom vágy az úr. A kelet vezérei már nem félnek. Már megint nem. Belekövesedtek a hatalomba, és így nem fékezi őket a jövő bizonytalansága. Megint azt hiszik, hogy örökre maradnak. Hogy dinasztiát alapítottak. A demokrácia már csak kellék és álca, hogy politikai mozgalmakat szervező törzsfőkből rablóvezérek kiválhassanak. Pár éve még azt láttam, bárhol is néztem körbe, hogy mindig a rosszak győznek, a gátlástalan okosak. De azóta arrafelé megváltozott a világ. Keleten, újra a várurak korát éljük. Köszönés helyett csak ennyit mondott a francia titkosszolgálat főnökének. Nem nézett rá, és olyan halkan beszélt, a száját alig mozgatva, hogy távolról akár úgy is tűnhetett, mintha semmi közük nem lenne egymáshoz. A 20 méter magasan kifeszített függőhídon mások is álltak, tőlük pár méterre, leginkább turisták. Ők is, mint André és Bernard Émié a napsütésben fürdő mészkő templomot nézegették szemben a szigeten. A DGS-e vezetője nem akarta, hogy Andrét bárki is meglássa a francia titkos szolgálat innen nem messze fekvő patkó alakú épületében. És persze az sem, hogy lehallgassák őket. A közeli barlang zubogó vize, halk, szinte suttogó beszéd, körülöttek a turisták, közéjük vegyülve pedig a testőrség, így volt a legbiztonságosabb. André Calvi, alias William Wolfe a külvilág számára csak egy átlagos Londonban élő brit állampolgár volt, aki most épp Párizsban jár. A francia titkos szolgálat fedő sztoria alapján úgy tűnhetett, mintha már 8 éve agrárvállalkozó lenne, sőt, újabban ingatlanokba is fektetett. A svájci mezőgazdasági holding, amit a DGS-e a krími válság idején hozott létre, és amire az orosz, amerikai és magyar agrárbárok elleni küzdelemben volt elsősorban szükség, most arra átalakult. Szétdarabolták, részben felszámolták, a szabadalmi jogokat birtokló elemét pedig eladták egy olyan brit holdingnak, amit megint csak André irányított. Pontosabban William Wolfe. Így már senki sem ismert rá, legkevésbé az oroszok. André valójában ezért élt Londonban. Mert most ott építkezett direkt és átvitt értelemben egyaránt. Az Orient Express LTD nevet viselő holding leglátványosabb projektje ugyanis a névadó Orient Express épület volt. A 150 lakásos toronyháza Temze partján épült, és a híres luxusvonat múlt századi hangulatát keltette életre. Az Európán átívelő utazást. André párizsi Art Deco otthonokat, közép-európai mozaik folyosókat, zsolnai majolika csempét, bizánci bútorokat és libanoni kávéházat álmodott Londonba. Keletet és délt a brit fővárosba, a nyugati metropolis világ egyik centrumába. Múltkor az jutott eszembe, hogy mi ketten valójában szinte már mindenhol éltünk, ahol egykor az Orient Express közlekedett. Engedte el maga mellett André Imenti mondatát a DGS-e igazgatója. Nem kérdezett vissza, hogy ha a gátlástalan okosak most már nem győznek, mert váruraké lett a világ, akkor mi vár ránk André szerint a közeljövőben? Én nagykövet voltam Londonban, ahol te most élsz. Már 2 éve tegeződtek. És hát ugye az Orient Express-t a londoni Chatham Dover vasúttársaság üzemeltette. A kedvedért utána néztem. Egy pillanatra André felé fordult, de a sötét barna szem nem nézett vissza rá. Később már onnan is indult, az volt a kezdőállomás, és nem Párizs. Voltam nagykövet Isztambulban, Jordániában és diplomata Beirutban. A Közel-Keleten éltem. Te Budapestről származol, az a városi útba esett, ez itt Párizs, a holding vállalatunk pedig eredetileg svájci. Te irányítod Londonból, és most szükség is lesz rá. André ezt persze pontosan tudta, hiszen ezért volt itt. Nem szólalt meg, és továbbra sem nézett Bernard Amy-jére. Figyelte a gondolatmenetét. Az életünk valójában az Orient Express útvonala. Folytatta csendben a keret nélküli szemüveges francia. Ma is csíkos öltönyt viselt, mint tegnap délután, amikor az amerikai elnökkel találkozott Emmanuel Macron dolgozó szobájában az Élysée palotában. Ő is halkan beszélt, mint André, de a hangja még így sugdolozva is érces és rekettes volt. Sokat cigarettázott. Ez volt talán az egyetlen jele annak, hogy valójában egészen másfajta életet élt, sokkal szabálytalanabbat és merészebbet, mint amit a német főkönyvelő külsejének szürke jelentéktelensége sejtetett. Valószínűleg átlátjuk már Európát, és a világot annyira, hogy értjük Putyint is. Érteni véljük. Vagy nem, André? A kérdés végén a francia titkos szolgálat vezetője bedugta a jobb kezét az elegáns, halványkék sejemöltöny külső kabát zsebébe. Így jelezte a közelükben álló testőröknek, hogy nem érzékel veszélyt. Aztán a francia idegen légió egykor hírhett mesterlövésze felé fordult. Ránézett, mert mégiscsak kíváncsi volt arra, hogy André szerint miért és hogyan változott meg a világ. Az arcát figyelte pár másodpercig, utána viszont lejjebb csúszott a tekintete. André kezére, a hosszú ujjaira. Ahogy azok a híd átmelegedett fém korlátján nyugodtak. Nézte ezeket az életveszélyes ujjakat. Ismerte az 50 körül járó magyar férfi történetét. Tudta, hogy évekkel ezelőtt még úgy tudott szaladni, mint a mohikán. Szinte mindenkinél gyorsabban. Az egykori öttusázó. Levitte a pulzusát, aztán levegőt vett, és pár másodpercen belül precízen lőtt sok száz méteres távolságba. Ösztönösen kalkulált széllel, légnyomással, fuvallatokkal és lövedéksúlyokkal. Rezzenéstelenül célzott, meghúzta a ravaszt és ölt. Ezekkel az ujjakkal. Pár évvel ezelőtt, Keleten, még minden vezér a bukástól félt. André nem nézett Bernard Amy-jére. Éber szemével inkább a szemközti tájat pásztázta. Ha a jövőre gondoltak, féltek. Ezért állandóan a kiszámíthatatlanra próbáltak felkészülni. De egy idő után a keleti vezérek megszokták, hogy úgysem buknak meg, mert Keleten nincs demokrácia, csak szolgaság. André lassan beszélt, megfontoltan, de közben mégis élesen és könyörtelenül. Keleten nincs demokrácia, csak szolgaság. Ilyenné formálta a sors. Szavakat sosem fecsérlő férfivá. Mindig megtette, amit kell, aztán hátralépett. Számára a higgadtság volt az egyetlen ösvény. Most is tudta, hogy miért jött ide. Hogy miért hajlandó ezúttal még Oroszországba is elmenni. És azt is tudta, hogy ezzel mit kockáztat. Megbecsülte az időt, igen, a neki járó életet, vigyázott Adrienre és Fruzsira, de közben mégis a saját útját járta. Harcos volt. Nem tudott tét és cél nélkül élni, neki ez nem ment. Már tudatosult benne a létezés végtelensége és az ember élet végessége. Elfogadta, hogy vannak rajta kívül álló erők, úgyhogy nem küzdött a sorssal. Nem hitt abban, hogy az élet biztonságosan végig lavírozható. Kockázatok nélkül. Andrét arra tanította a múlt, hogy az életnek valójában nincs képlete, hogy a dolgok véletlenül történnek, és ami véletlen, annak magyarázata sincs. Úgyhogy nem kell keresni az indokot. Mert a véletlen maga a kaland. Mint most is. Az arányok javításával, vagyis néhány gátlástalan szereplő kiiktatásának ígéretével már nem lehetett volna rávenni semmire. Az ilyesmiben már nem hitt. De hogy megfékezze az Ukrajnában elszabadult őrületet, a negatív energiát, a romboló elmebajt, abban igen. Az orosz emberekkel együtt születő fagyott szív hűvöse a rideg, keleti kegyetlenség régóta zavarta. A hideg, ami megint Európa felé fújt. Az üres hazugság vihara közeledett keletről, a szolga népeknek hazudott mítosz. Nem volt benne helye érzelmeknek, csak a mindenáron győzelemnek. Tenni kellett ellene valamit.